Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, itt van a stúdióban Füriás Balázs, a budapesti nagyberuházásokért felelős kormánybiztos és Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora. Jó estét kívánok mindkettőknek, nagyon köszönöm, hogy elfogadták a meghívást. Ha megengedik, akkor Füriás Balázssal kezdeném, mert hogy lesz majd egy pont a Nemzeti Közszolgálati Egyetem épületei rendszerének szervezése, ahol össze fog futni a két szál, és akkor rektorulat is részletesebben tudom kérdezni. De van néhány kérdés, amit szerintem röviden meg lehet válaszolni. A Ferencváros elnöke egy hónapja mutatta be a futballstadion látványterveit, akkor arról volt szó, hogy ez egy hónapon belül valamilyen módon a kormány elé kerül, eltelt a hónap, bemutatták-e? Füriás Balázs.
Jó estét kívánok, és nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Én most megmondom őszintén, hogy egészen pontosan mi hangzott el. A Kubatov Gábor valóban bemutatta a Ferencváros stadionjának a terveit. Ezek terveknek a költségbecslése is azóta nagyjából elkészült. Elég sok egyeztetést kell lefolytatni szakmai szervezetekkel, közigazgatáson belül ahhoz, hogy a kormány elé kerüljön egy előterjesztés. Ezek az egyeztetések folynak. Én azt szoktam mondani, hogy inkább egyeztetek egy-két héttel többet, mikor évtizedekre építünk bármilyen középületet, csak az a munka, az a javaslat, az legyen kifogástalan. Tehát én azt gondolom, hogy nem szívesen mondok pont azért, hogy aztán ne lehessen azt mondani, hogy nem tartottam be határidőt, de én bízom benne, hogy ez rövidesen valóban a kormány asztalára kerül, úgy, ahogy került az, hiszen ne felejtsük el, hogy a nagy beruházások kapcsán egy elég szép feladat csokrot kaptunk, hálás is vagyok érte, és hát lépésről lépésre haladunk, most azért vagyunk itt, mert a Ludovika kampuszról, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről tudott beruházást hozni, hozott korábban beruházást a Rubik kocka kiállítási központról, amiről, ami még a feladataim közé tartozik, és oda fogunk érni, hogy a Fradiról is megszületik a döntés.
A Fradiról megszületendő döntésnek előfeltétele az IMF megállapodás, meg az ország költségvetési helyzet, mert januárban azt mondta, hogy majd ha márciusban valamikor meg lesz a megállapodás, akkor lehet értelmesen beszélni arról, hogy mi mennyibe kerül, de hát annak még az eleje sem nagyon látszik.
Hát azért az eleje, hál' Istennek látszik, ugye Fellegi Tamás elvégezte azt a munkát, hogy a tárgyalásokat le lehessen folytatni. Az a feltétele, hogy ami majd nem egy egyszerű feltétel, egy állandóan változó világban, ugye hetente dőlnek össze kormányok, és a választások nem stabilitást, hanem csak nagyobb kérdőjeleket hoznak ma Európában. Az az előfeltétele minden ilyen több milliárd forintot érintő beruházásnak, hogy egészen pontosan föl tudjuk mérni, hogy amiben belevágunk, amit elkezdünk, amit elindítunk, azt úgy be is tudjuk fejezni, hogy nem megy más nagyon fontos kérdéseknek, feladatoknak a rovására. Mondom, lépésről lépésre egyenként döntést hoz a kormány ezekben az ügyekben.
Az a nagyjából 12 milliárdos teljes bekerülési összeg az ma még 12 milliárd?
Én azt mondom, hogy azt úgy körülbelül tartani tudjuk.
Puskás Ferenc stadion az önhöz tartozik, Budapesten van.
Puskás Ferenc stadion az Budapesten van, és Víg László kormánybiztos úr, aki önállóan műti ezt a feladatot.
Olyan összefüggés sincs a különböző sportberuházások között, hogy sok közgazdász azt mondja, hogy ilyen sokat egyszerre Debrecenit, Budapestit, Fradit, Puskást nem lehet megcsinálni, mert annyi pénz a világon nincs?
Hát én, ha jól idézem a Puskás ügyben a kormány döntését, akkor szó sincs arról, hogy ez talán egy 16-os, 17-es befejezési határidőről beszél kormánybiztos úr, a másik kettőt azt hamarabb meg lehetne építeni. Mondom, az biztos, hogy az az állítás az igaz, hogy nem a legkönnyebb időket éljük, nagyon takarékosan és észszerűen kell felhasználni a költségvetés forrásait, és jó meg kell fontolni, hogy melyiket milyen ütemezéssel indítjuk el, fejezzük be.
A magyar szellemi teljesítményeket bemutató kocka ötlete az mikor jött?
Hát a kocka ötlet ugye az, ezt szoktam mondani, hogy ez egy igazi civil történet, mert van egy civil emberünk, Rubik Ernő, aki professzor úr, aki közel 40 éve kitalálta még a szocializmusban ezt a történetet, ezt a találmányt, és átverekedte magát a szocialista bürokrácián, ami akkor nem volt könnyű, és aztán jó 35-36 évvel később egy másik civil ember, Radnai Péter, aki akkor újságíróként dolgozott, pedig összeállt a fejében ez a történet, hogy lehetne egy ilyen épületet, egy ilyen intézményt létrehozni. Ugye egy kicsit talán tekintsünk át ennek az alapját itt, mert van néhány elem, amiket nagyon jól lehet összefésülni. Az egyik, hogy itt van a kocka, a bűvös kocka, vagy Rubik kocka, ami ugye a világ a maga színeivel, formájával, játékosságával, rendezett meg rendezetten állapotával a világ legismertebb tárgya, a világ legismertebb játéka. Egy második elem, hogy mindenkinek ugyanazt üzeni, a találékonyságot, a készséget, a problémák megoldására, a válaszok keresésére, tehát hogy oldjunk meg egy helyzetet, vagy oldjunk meg helyzeteket. És ugye a harmadik elem, hogy magyar, amit azért a világban nem tud mindenki még, és akkor ebből született az a gondolat, hogy hol lehetne jobb helyen a magyar szellemi teljesítményeket bemutató kiállítási központ, kiállító központ, mint egy olyan épületben, ami egy nagyon izgalmas és érdekes módon a Rubik kocka motívumára épül, azt mintázza, azt formázza, mindenkinek a kockát juttatja eszében, és erre szövetkeztünk ugye Rubik Ernővel, erről írt alá miniszterelnök úr és Rubik Ernő egy szándéknyilatkozatot, hogy egy közel 2 éves előkészítő munka után nagyon bízunk benne, hogy a kocka 40. születésnapján 2014-ben el tudjuk majd kezdeni a háznak az építését, és hogyha minden jól megy, akkor 2017-ben be tudjuk fejezni.
Ugye nemzetközi tervpályázat lesz, ehhez a hírek szerint Rubik Ernő ragaszkodott.
Hát nem, ez egy teljesen közös szándék. Mi azt gondoltuk, hogy ez így helyes. Tehát, hogy ugye a kockának az egyik zsenialitása az a, igyekszem nem túl sok idegen szót használni általában, de ez az egyetemessége, igen, megtaláltam a magyar kifejezést, tehát, hogy hihetetlenül elterjedt a világon, mindenhol ismerik. Ha jól végezzük a dolgunkat, és egy jó építészpályázatot írunk ki megfelelő előkészítés után, akkor nem kell majd magyarázni a világ legnagyobb építészeinek, ha egyszerűen eléjük teszünk egy Rubik kockát, hogy miről is beszélünk. És itt van esély arra, hogy a magyar építészek egy komoly versenyben a világ legjobb építészeit győzzék le. Én nagyon örülnék azért, hogyha magyar építész terve, gondolata futna be, de valóban biztos, hogy ez inspirálólag hat mindenkire, és a hírünket önmagában egy ilyen nemzetközi tervpályázat, és a hírét ennek a vállalkozásnak az szétviszi a világban.
Muszáj kocka motívumúnak lenni az épületnek?
Hát én azt szoktam mondani, amikor azt kérdezik tőlem, hogy na jó, de akkor ezt hogy kell elképzelni, hogy minket földi halandókat az építészek meg fognak lepni, hogy hányféle módon tudják teljesíteni azt a feladatot, így van, hogy a kocka jusson az eszünkbe. És hogy egészen biztos, hogy a Rubik kocka jusson az eszünkbe. Én szerintem megszámlálhatatlan jobbnál jobb megoldás lesz, és a bőség zavarában leszünk. Nehéz lesz dönteni a sok jó megoldás közül, hogy melyik legyen a végleges formája az épület.
Mennyit szár rá a magyar állam, és mennyibe fog kerülni, mert hogy valószínűleg nem lehet csak magyar költségvetésből finanszírozni?
Hát én nem lennék ennyire kisítő. Én azt gondolom, hogy a 3 év alatt azt a néhány milliárd forintot, milliárdos nagyságrendről beszélünk, amiben ez az épület kerül, 3 év alatt akár meg is tudnánk engedni magunknak egy reményeink szerint kedvezőbb környezetben és stabilabb világgazdasági helyzetben 2014-et követően. De kétségtelen, és akkor érdemes ezt végig gondolni, hogy megkímélendő a magyar költségvetést, hogy bevonjunk-e Európai Uniós forrást, erre a kulturális, tudományos, innovációs célra én azt gondolom, hogy a következő Európai Uniós költségvetési ciklusban is lesz felhasználható uniós pénz.
Innovációs célú pályázatokat fogunk megpályázni?
Hát,
milyen címszó alatt lehet végül is egy épületet emelni?
Hát ugye ez egy intézmény lesz, amin egy épületben kap helyet, és maga az intézmény az egy kiállító központ lesz, ami a szellemi teljesítményeket mutatja be. Elsősorban azért, és ez nagyon fontos, hogy becsüljük meg, amink volt, amink van, de azért, hogy inspiráljunk újabb szellemi teljesítményeket, újabb találmányokat, adjunk egy lökést ezzel is a magyar kutatásfejlesztésnek is. Én nekem például elég határozott elképzelésem, hogy érdemes lenne egy ilyen kutatási fejlesztési inkubációs központot fiatal kutatóknak, egyetemistáknak is működtetni ebben az épületben. Egészen biztosan, hogy oktatási célt is kell, hogy szolgáljon ez az épület. Én nagyon örülnék neki, hogyha a nagyon modern, élménygazdag, kortárs módon ismereteket közvetítő tantermek lennének az összes ma rendelkezésre, meg a jövőben rendelkezésre álló számítástechnikai eszköz, telekommunikációs eszköz felhasználásával. Mondok egy vad példát. Eljönnek az általános iskola 6. osztályos tanulók Budapest valamelyik iskolájából, az egyik kialakított tanterembe bemennek, és a falon viszonylag nagy képernyőkön állandó élő kapcsolat létesíthető magyarországi kórházakkal többel is, és mondjuk egy kórházal, ahol éppen egy olyan műtét folyik, ahol ez lehetséges, és nem okoz semmilyen zavart, ott bekapcsolják a műtőt, és az orvos némi magyarázattal elmondja, hogy éppen mire készülnek, vagy mit tettek, vagy mi folyik éppen.
És a nevűok láthatják a vakbelemet real time.
Hát nyilván mondom, hogy meg kell fontolni, hogy ez milyen eset, de azért ezt a példát, ezt nem én a saját kútfejemből szedtem elő, hanem az előkészítő munkasorán láttunk olyan központot, ilyen tudományos kiállító központot, ahol például az Egyesült Államokban, ahol a személyiségi jogokra viszonylag gondosan odafigyelnek, hogy volt ilyen lehetősége, és egy oktatási központén, ahol természettudományi, de nem feltétlenül csak természettudományos tanórák is megtarthatóak.
Mint a szerkesztő lenne a beszélgetésünk, mert elérkeztünk a tudományokhoz. Itt van a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora, Pati András. Köszönöm szépen, mert az elején bemutattam, ugye épül a Nemzeti Közszolgálati Egyetem épülete. Ön most mint megrendelő ül a kormánybiztos úr mellett, vagy mint a közös célért együtt dolgozó rektor?
Jó estét kívánok én is mindenkinek.
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Nagyon szívesen vagyok itt. Inkább a második meghatározás áll közelebb a valósághoz, tehát egy közös célért együtt dolgozó, nem mondom, hogy beruházó társak, de munkatársak tág értelemben. A jogi értelemben az egyetem lesz a beruházásnak a megrendelője. De
lesz? Van, az egyetem már van, nem?
A beruházásnak a megrendelőjeként az egyetem fog fellépni, de ennek a munkának a során a kormánybiztos úrnak a felügyeleti és irányítási kompetenciájába tartozunk bizonyos szempontból. Tehát a beruházás egészét, annak a folyamatát ő fogja felügyelni, de jogilag a megrendeléseket az egyetem fogja majd teljesíteni.
Ugye ön már mint kinevezett rektor ülik, jó ideje. Most hol tart a Nemzeti Közszolgálati Egyetem mint intézmény?
Hát egy egyetemet létrehozni, építeni az egy hosszabb, több lépésből álló folyamat. Az egyetem ott tart, hogy január 1-ével megalakultunk, a volt Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemből, ő az egyik jogelődünk, a rendőrtiszti főiskolából, a másik jogelődünk, és a Budapesti Corvinus Egyetem közigazgatástudományi karából, ez a korábbi államigazgatási főiskola. Ebből a három jogelődből jöttünk létre, január 1 óta szervezetileg, jogilag egy egységes egyetemként működünk. A jogerődökből karok alakultak, tehát három karú az egyetemünk. Fizikailag az egyetem, hiszen most még a tanévben vagyunk, és a tanév során viszonylag nehéz mérható változásokat végrehajtani egy egyetemen, meg egyáltalán mérható változásokat egy egyetemen csak lassan lehet végrehajtani. Tehát most még mindenki fizikailag ott működik, ahol eddig is működött, tehát a rendőrtiszti főiskolából alakult rendészettudományi kar, 12. kerület vadregényes tájain fönt a hegyen.
Gyönyörű környék.
Gyönyörű, így van, Farkasvölgyi út, Csíz utca, igen, ott a hegyoldalban. A volt államigazgatási főiskolából áttételekkel alakult közigazgatástudományi kar a Ménesi úton, és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem jogutódjaként funkcionál ugyanazon a Hungária körúti kampuszon a hadtudományi és honvéd tisztképző kar. A három kar mellett karközi intézetek is alakultak. A katasztrófavédelmi oktatást a katasztrófavédelmi intézet végzi, szervezi, nyújtja. Szervezés alatt van egy nemzetközi intézet, és szervezés feltöltés alatt van a nemzetbiztonsági intézet, hiszen a nemzetbiztonsági tisztképzést is egyetemünk nyújtja. Tehát fizikailag még mindenki ott van, ahol eddig volt, és a megalapításhoz képest ezért nagyon nagy jelentőségű változás az, hogy a kormány döntött ennek a beruházásnak az indításáról, aminek a lényege, hogy az előírt ütemezésben az egyetem jelentős része, nem valamennyi kara, nem valamennyi tanszék, az egyetemnek a jelentős része hosszú távon az egykori Honvéd Ludovika Akadémia helyére fog költözni.
És innen a kormánybiztosi feladat.
És innen a kormánybiztosi feladat, így van.
Mikor indulhat?
Igen, azért még talán, hogy mondjak egy szót, hogy mit én talán a kormány tisztviselő, a kormány kompetenciája, hogy miért. Ugye a polgári kormány belefogott, mert nem volt más választása, de nem is akart elugrani a feladat elől, Magyarország és a magyar állam átszervezésében, mert szükség volt rá, egy nagyon súlyos örökséget nehéz helyzetben vettünk át, és ennek központi célkitűzése, hogy legyen jobb a magyar közigazgatás, a magyar állampolgárokat kiszolgáló közszolgáltatás, működjön jobban a közigazgatás. És ez önmagában a közigazgatás átszervezésével is biztosítható, de megvizsgáltunk nemzetközi példákat, és egészen világos, hogy a közigazgatás minősége, a közigazgatás szolgáltatása, a szolgáltatási színvonal, az már a képzésnél kezdődik, hogy milyen képzési tartalommal, milyen képzési formákban képezzük azokat, akik hát szerencsés esetben, vagy jó esetben egész életükben a hazát, mindannyiunkat adófizetők.
De azt miből gondolták, hogy a közigazgatás nem működik jól? Hát a választásokat tökéletesen lebonyolított ez a közigazgatás. Az elmúlt 20 évben működtette az államot.
Nézze, én azt gondolom, hogy a mindenkori kormánynak, tehát én azt hiszem, hogy mindig végezhetjük a munkánkat jobban. Tehát a kormányzati munkát, ahol mi végül is ne felejtsük el, hogy az a lényeg, hogy szolgáljuk a választópolgárokat, az állampolgárokat, mindig lehet jobban csinálni, és sohasem lehetünk elégedettek, sohasem mondhatjuk ezt, hogy na most már olyan tökéletesen végezzük a dolgunkat, hogy nem érdemes rajta javítani. És önmagában megmondom őszintén, a 4 évenként esedékes választások lebonyolítása, amire viszonylag komoly fölkészülési idő van, ez sok mindent még a közigazgatás minőségéről nem mond. Én nem mondom, hogy a magyar közigazgatás hál' Istennek azért bőven megállja a helyét, ezt egyébként mutatja az a tempó is, amit az elmúlt 2 évben itt közösen megéltünk, de ugyanakkor azt gondolom, hogy mindig lehet jobb. És ahogy lehet jobb, annak az egyik eleme, hogy javítunk a közigazgatásban résztvevőknek, a közszolgálatban résztvevőknek a képzésén. És itt egy olyan modellt honosított meg a kormány, amely Nyugat-Európában, az Egyesült Államokban, Franciaországban évtizedek, sőt évszázadok óta mutatja azt, hogy ez az egységes közszolgálati egyetem, ugye a Public Service University, ahogy angol nyelvterületen mondják, ez egy hatékony, jó formája a közszolgálatban résztvevők képzésének.
Mitől? Mitől jó, mint az, hogyha külön képzik államigazgatási főiskolán?
Hát, mert ez inkább már a rektor úr területe, de én úgy látom ezt a folyamatot, hogy rengeteg az az átfedés, amit lehet egyszerűsíteni, és nagyon sok közös képzési tartalom van, és ha 3 külön helyen tanítják ugyanazt, az talán kevésbé hatékony, mintha egy helyen, mert mondom, itt a halmazok, természetesen van külön speciális képzése a rendőrtiszteknek, a honvédtiszteknek, a köztisztviselőknek, de van komoly átfedések, és akkor érdemes ezt egyszerűsíteni, ezeket a korszerű képzési formákat, a nemzetközi tapasztalatokat felhasználni, és végül is a célunk az nagyon egyszerű. Legyen jobb minőségű a bürokrácia, legyen rövidebb idejű az ügyintézés, legyen polgárbarátabb az állampolgárokat jobban kiszolgáló a közigazgatás. Ez az értelme annak, hogy javítani kívánunk a közszolgálatban résztvevők
képzésén. Ez világos. Rektor úrnál van a labda. Van már egy valamilyen tanrendi alapja annak, hogy ezt hogy lehet egyszerűbben, gyorsabban és hatékonyabban megcsinálni a korábbi szétszabdalt modellhez képest?
Hát itt sok kérdés kapcsolódott most itt össze. Vegyük ezeket külön. Az egyik kérdés arra vonatkozott, hogy miért lesz vajon jobb a képzés attól, hogyha ez a 3 intézmény együtt van, és miért nem volt jó ez külön államigazgatási főiskola, meg rendőrtiszti főiskola. Mondjunk csak egy egyszerű olasz város nevet ki, Bologna. A bolognai folyamat, ami az európai felsőoktatási térségnek az egyik alapvető elvévé vált, azt feltételezi, hogy az egyetemi vagy a felsőoktatási alapképzést, ezt bachelor képzésnek mondjuk angol szóval, vagy BA szakok, BSC szakok sorozatát mesterszintű képzéseknek kell követni, és a lineáris képzés eredményeképpen pedig doktori iskolákban kell tudni folytatni a képzést annak, aki arra megfelelően fölkészült. Egy főiskolai, széttagolt főiskolai modell ezt a BA, MA, PhD képzési láncolatot nem biztos, hogy ki tudta volna szolgálni. Egyrészt, másrészt külön-külön az intézmények mind életképesség, mind pályázati, mind költségvetési szempontból gyengébbek, kisebbek. Harmadrészt, itt nem egyszerűen csak arról van szó, ami szintén fontos, hogy próbáljunk meg kevesebb pénzből jobb minőséget előállítani, vagy ugyanannyi pénzből többet. Erre egyébként a legtöbb Európai Uniós tagállam közigazgatási képzési, továbbképzési rendszere törekszik, mert ott sincs több pénz. Tehát nem csak arról van szó, hogy próbáljunk meg kevesebb pénzből ugyanannyit, vagy adott esetben többet kihozni, hanem arról is, hogy ezek a közszolgálati életpályákra fölkészítő képzések, ezek előbb vagy utóbb egymásra mutatnak. Elnézést. Tehát egy honvéd.
Próbálom elképzelni, hogy az adóhivatali előadótól igen. A kommandósig?
Nem ennyire egyszerű, de kommandós nem lehet valaki 70 éves korában, vagy 60 éves korában.
De adóhivatali előadó még lehet?
Az még lehet. Tehát pont arról van szó, hogy az aktív katonai szolgálatból és az aktív rendőri szolgálatból kikerülő, majd később kikerülő volt tisztek, hogyan és miképpen vezethetők be a civil közszolgálatba. Amire kérdezett, hogy alakul-e majd valamilyen közös képzési tartalom, ez nem most 2012-es tanévben fog rögtön kialakulni. Ennek az egyik célja, hogy a nálunk végzettek évek múlva úgy kezdjék meg a munkát a közszolgálatban, legyen egy olyan közös tudásuk, amire alapozva az életpályák közötti átjárás később egyszerű. Ez az életpályák közötti átjárás természetesen akkor is továbbképzést vagy átképzést fog igényelni, mint hogy most is továbbképzést vagy átképzést igényel. Ez a mi létrehozásunknak az egyik alapvető indoka. Egy olyan bázisintézmény, amelyben ezek az alap és mesterképzések, a tovább és átképzések egymásra tekintettel vannak megszervezve, és egymásra tekintettel alakítják ki ezeknek a tananyagát. Ez persze nem jelenti azt, hogy egy honvédtisztnek, ahogy mondja, kommandósnak adott esetben, vagy egy rendőrparancsnoknak, vagy egy BV-tisztnek ugyanazt kell tanulni. De kell legyen nekik egy közös anyag, amit mindnyájan tanulnak, ugyanúgy, ahogy a civil közigazgatási szakember. És még valami fontos, még valaminek a hangsúlyozása fontos, ez pedig az, hogy nem csak mi képezünk a közigazgatás számára szakembereket. Tehát ha valaki építészmérnökként végez, és aztán a közigazgatásban helyezkedik el, nem nálunk végzett. A kórházakban dolgozó orvosokat nem mi képezzük ki, és ők is a közszolgálatában vesznek részt. Tehát mi a nagy közszolgálati, vagy mondjuk ugye a nagy hivatali életpályákra képezünk szakembereket, két nagy területen monopóliummal, tehát a honvéd tisztképzés és a rendészeti tisztképzések tekintetében monopóliummal rendelkezünk, de a köztisztviselők, a köztisztviselői munkakörökre való képzésben nem rendelkezünk monopóliummal. Ott egy másfajta rendszer a közigazgatási, közszolgálati alap és szakvizsgarendszer az, amelyikben majd az egyetemünknek később szerepe lehet. De ahogy említettem, hogy utaltam rá, nem csak hazán kereste, vagy keresi az új utakat. Nemrég tértem vissza Koppenhágából, ahol az Európai Uniós tagállamok közigazgatási intézetei és iskolai igazgatóinak az éves közgyűlése volt, a DISPA, így rövidítik ezt a kört, és hozzánk képest remek költségvetési helyzetben lévő Dániában ugyanezzel a helyzettel szembesültek, kevesebb pénzből jobbat. Ott azt a megoldást választották, hogy a közigazgatási szakemberképzést meg a közigazgatási további átképzést végző intézetet, ez volt a Dán közigazgatási intézet, ezt olyan főiskolákkal, olyan más intézményekkel integrálták, ahol nővérképzés, tanárképzés folyt, tehát a humán szociális munkásképzés, tehát a humán közszolgáltatások képzését végző főiskolákkal zárták össze, és integrálták a közigazgatási főiskolát.
Innen folytatjuk a hírek után. Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora és Füriás Balázs, a budapesti nagyberuházásokért felelős kormánybiztos az aréna vendége.